Francesca Cavallo és Elena Favilli olasz-amerikai szerzőpárosnak ez most már a második kötete. A koncepciót azt megőrizték az első esti mesék lázadó lányoknak könyvből, tehát ez alkalommal is 100 különleges nő történetét ismerhetjük meg, és abból a szempontból is egyértelműen folytatása ez az előző kötetnek, hogy hatalmas változatosságot mutat a felvonultatott nők sora. Tehát történelmi alakok, kortárs személyek, nagyon közismert nevek és egészen egzotikusnak tűnő alakok egyaránt szerepelnek ezeken a lapokon.
Mennyire kerülnek elő itt is nagyon ismert alakok? Ugye az elsőnél még azt gondoljuk, hogy könnyebb, hiszen az első merítésbe gond nélkül akad ennyi ismert ember, illetve akadnak persze olyanok is, akiket nem ismerünk, mert az is fontos része volt, ahogy ön is mondta, hogy bemutassunk olyan embereket, akik egyébként mondjuk olyan szakmákat űznek, amik talán nem is ismertek a nagy közönség előtt.
Azt hiszem, hogy ismert nőkből azért ma már kifogyni eléggé nagy feladat lenne, mindjárt a legelső névatartalom jegyzékben Agatha Christie. Szerintem mindenki ismeri az ő nevét, de Isadora Duncan vagy Sophia Loren szintén szerepel a névsorban. Viszont az valóban igaz, hogy ebben a kötetben talán még inkább arra került a hangsúly, hogy olyan történeteket is megmutassanak nekünk a szerzők, amelyekről magunktól esetleg nem tudnánk, részben azért, mert számunkra kevésbé ismert országokban történtek, a világ olyan távoli, kevésbé ismert pontjai, mint Afrika vagy Ázsia eldugottabb részei, részben pedig azért, mert esetleg csak egy kisebb közösséget illetően úttörő az adott személynek a története, és ezért nem feltétlenül érte a nemzetközi figyelmet, de önmagában egyéniségét tekintve épp oly figyelemre méltó, mint a közismert nevek.
Űrhajósok, feltalálók, nyilván ők az ismertebb nevek közé tartozhatnak, de például különböző ügyek, tehát aktivisták is bekerültek a kötetbe, és kalózok. Mesélne néhány érdekesebb történetről.
Igen, például az egyik lány, japán lány, az gördeszkásként vívott ki ismertséget, ami azért számított óriási teljesítménynek, mert ez Japánban hagyományosan csak a fiúknak megengedett, és ezért hatalmas erőfeszítéseket kellett, hogy tegyen, és az édesapja bátorítására is szüksége volt, hogy érvényesülhessen és versenyszinten is eljusson a többiek közé. Vagy például az egészen egzotikus sasvadász, aki szintén egy olyan sportágat, vagy hát életformát választott magának, ami az ő ázsiai törzsében kifejezetten a férfiak privilégiuma volt. És abszolút úttörőnek számít az ő magatartása, mert az édesapjától saját külön kérésére tanulhatta ezt el, és nem csak ő lett az első sasvadász, hanem már a húgát és a törzse fiatalabb lánytagjait is megtanítja erre.